Sziasztok! Donát Anna vagyok, a Momentum alelnöke és EP képviselője, ez pedig a Koronakeszt. Ebben a sorozatban, ahogy tudjátok, külföldön élő momentumosokkal beszélgetek arról, hogy náluk hogyan változott meg az élet a koronavírus hatására. Személyes tapasztalataik alapján fogjuk körbejárni, hogy mi a helyzet Európában és a világban. A mai vendégem Tusor Anita, Kínából. Azt gondolom, ez egyik legizgalmasabb részünk lesz, hiszen a járvány Kínából indult el. Szia Anita, ha jól tudom, jászvényszaruból származol, és igazán érdekes a történetet, hogy te hogyan is keveredtél Kínába. Tudnál erről egy picit mesélni?
Igazából az egész 2008-ban kezdődött, nem lesz hosszú a történet. Az alapszakos diplomámat magyar-kínai szakon szereztem, ezt követően a nyelvészet felé orientálódtam, végül mégis kétszer is visszajöttem Kínába, illetve ez már a harmadik alkalom, hogy Kínában élek. Most jelenleg a Kínai Népi Egyetemen végzem a tanulmányaimat.
És pontosan mi vonzott téged afelé, hogy pont Kínával foglalkozz?
Amikor elkezdtem a tanulmányaimat, az pont a kínai olimpiai játékok előtt volt, tehát Kína rendezte abban az évben az olimpiai játékokat, és óriási volt a felhajtás Kína körül. Akkoriban kezdett el megnőni a Kína iránti általános érdeklődés a nyugaton is, és akkor fedezte fel magának rengeteg befektető is ország magának Kínát megint, mint potenciális gazdasági nagyhatalmat.
Borzasztóan érdekes ez az egész történet, hogy hogyan is alakult, mert hogy számunkra ez egy teljesen új, vagy az elmúlt hetekbe feltörekvő kérdés, hogy hogyan is lehet megállítani a járványt, és mi mit tehetünk egyénekként, miközben azért Kínába december, január óta, ugyebár ez téma, hogyan élted meg az elmúlt hónapokat? Ha mai reggeli hír, hogy már kezd visszaállni az élet, az ott kezd lecsengeni, de azt gondolom, hogy ha most belegondolunk, hogy mi mit csináltunk december végén, január elején, akkor azért ez egy hosszú időszak. Azóta házi karanténban vagy otthon, vagy hogyan képzeljük el, mi történt veled az elmúlt hónapokban?
Decemberben még semmit nem érzékeltünk a járványhelyzetből. Valamikor január közepén, talán január 13-án volt az, hogy egyre több hírt kaptunk arról, hogy a járvány terjed Wuhanban, Hubei tartományban, ahol egyébként 5 évvel korábban éltem is, tehát voltak ismerősök a tartományban, akikkel fel tudtam venni a kapcsolatot, és meg tudtam kérdezni őket, hogy mi a helyzet ott. Illetve január 13-a körül azért is vált nyilvánvalóvá Kínán belül a vírus megléte, mivel már elkezdett Kínán kívül is terjedni, tehát ha jól tudom, az első tájföldi eseteket Etájt riportálták, jelentették.
Mondtad, hogy vannak ismerőseid a tartományból. Azt hallottuk, hogy azért az elején rengeteg álhír terjengett, próbálták visszafogni az információ áramlást, és rengeteg embert meg is félemlítettek, meg eltűntek emberek. Hogyan történt mindez, vagy miről számoltak be a barátaid az elején?
Igazából mindenki nagyon félt. Az egyik angol ismerősöm, aki Wuhanban él, neki pont a nagymamája volt látogatóban, és őket az első géppel, amint tudták, kimenekítették, mivel a nagymamájának már fogyóban volt a gyógyszere, tehát ha nem tudják időben kijuttatni, akkor ő valószínűleg kórházba került volna, pont abban az időszakban, amikor a kórházak elkezdtek megtelni, és már nem volt arra kapacitás, hogy bárki más, aki nem koronavírus gyanúval ment be a kórházba, ő is kezelést kaphasson. Igazából nekünk az első időszakban a pánik hangulat az más volt, mint például, amit Nyugat-Európában vagy más országokban látunk. Például a pánik vásárlás nálunk nem úgy néz ki, hogy WC papírt veszünk, hanem például azt, hogy vizet veszünk magunknak. mert Kínában az ivóvíz az nem fogyasztható, tehát az első és legfontosabb dolog az volt, hogy legyen ivóvízünk legalább 2 hétre, és minden más az másodlagos ehhez képest.
Tehát akkor ott is volt egyfajta boltfosztogatás a legelején, vagy ezt hogyan képzeljük el, hogy nyilvánvalóan WC-papír nélkül még túléli az ember hetekig, arra vannak alternatív megoldások, de víz nélkül azért az egészen biztosan nem. Hogyan oldotta meg ott helyben a rendszer, vagy ez nem okozott akkora problémát, mint amekkorának ez most így tűnik első hallásra?
Szerintem az első 2, talán 3 hétben nem ürültek ki annyira a polcok, mint azokon a képeken, amiket látok külföldről. Talán a friss áru, a zöldség, a gyümölcs az, ami leginkább elfogyott, illetve egy pár hétig a maszk, így januárban, és talán február elején, közepén még nem volt elérhető, illetve a készfertőtlenítő sehol nem volt elérhető. Ez már annyira megváltozott, hogy 23-féle színű maszkot vehetsz, külön polcok vannak, csak teli tisztítószerekkel, készfertőtlenítőkkel, sőt, már ingyen hozzád dobják vásárlás végén, mint promóciós ajándékot, a különböző féle tisztítóeszközöket és hipót, mi például így szereztünk kb. 2 liter hipót a héten.
Ezt most egészen szürreális elképzelni, mert hogy én 3 hete bárhova megyek Budapesten, sehol nem lehet se maszkot, se készfertőtlenítőt kapni. Ráadásul arról szólnak most a hírek Európa szerte, hogy ugyebár mindenhol készlethiány van, és most Kínából érkeznek szállítmányok, aminek azért egészen megkérdőjelezhető minőségbeli különbségek vannak. Ez helyben nem okozott gondot, vagy soha nem volt bizalmatlanság azzal kapcsolatban, hogy ezek a védőfelszerelések hatékonyak-e?
Igazából a hatékonyságot most kérdőjelezem meg én is, ahogy látom a külföldi híreket, hogy Spanyolországban, Hollandiában a maszkok egy igen jelentős része nem működik. Most így benéztem a szekrénybe, és ahogy ránézek a maszkokra, úgy vagyok vele, hogy hát nem, lehet, hogy nem működik. Kínai jogi fórumokon egyébként mostanában ez aktuális téma is, hogy mennyire szigorúan ellenőrzik ezeket a maszkokat, és igazából egyáltalán nem szigorúan, illetve van, hogy újra címkézik őket, tehát vannak problémák ilyen téren. Úgy vagyok vele, hogy itt vagyunk majdnem három hónap után, mi még egészségesek vagyunk, illetve fogalmunk sincs, hogy esetleg aszimptomatikus módon átestünk-e a betegségen, vagy nem, de mivel mi nem fertőződtünk, meg így még megvan az illúziónk, hogy a maszk az működik. Egyébként az a szimptomatikus esetekről annyit el kell mondani még, hogy például Kínában ezeket az eseteket egyáltalán nem számolják bele a statisztikába, tehát azok az emberek, akik átesnek a betegségen, de nem mutatnak tüneteket, ők nem kerülnek bele a hivatalos statisztikába, illetve a kínai, illetve több állam statisztikái amúgy is megkérdőjelezhetőek.
Igen, sajnos ez elég sok helyen nálunk is felmerülő probléma, hogy a számok, mit is mérnek a számok alatt, és hogy mennyire hihetünk ezeknek, illetve a hanyadik tesztet fogadják el végre pozitívnak. Nagyon sokat lehetett arról olvasni, hogy ugyan gyorsabban reagált a kormány, mint a megelőző SARS járványra, és hogy jobban teljesített, de hogy azért hosszú hetekig elképesztő titkolózás volt, aminek a következtében azért milliók utazgattak körbe, nem csak Kínán belül, hanem az új év miatt rengetegen mentek külföldre is. Hogyan, tehát mi volt az első információ, vagy ezt nyilván Kína egy hatalmas ország, tehát itt próbáltam én ezt elképzelni, hogy Wuhan igazából akkora, mint egy európai ország. Meddig tekintették ezt helyi problémának, vagy ti mikor értesültetek erről, vagy mikor tört be hozzátok azt, hogy ez most már sokkal komolyabb, mint egy helyi probléma?
Január 20 valahanyadik a környékén. Igazából január 25-e lett volna a kínai holdújév, és emlékszem, hogy aznap próbáltam meggyőzni a férjemet, hogy de menjünk, és mondta, hogy már nem lehet kimenni. Mondjuk úgy voltam vele, hogy de a város lezárása, a karantén, az csak Wuhanban van, Pekingben még nincs, majd maszkot viselünk, menjünk ki, szeretném látni a holdújév ünnepséget. Hát üres utcák vártak ránk, illetve minden volt és bár étterem zárva volt. Egy étterem volt nyitva, amúgy pont a kedvencem, ahol általában több mint 100 ember van az étteremben, mivel ez egy ilyen több helyiségből álló óriási komplexum. Szerintem aznap este 10 voltunk, plusz még 5 ember, aki így a kiszolgáló személyzetnek a része. Tehát eléggé félelmetes volt, és utána szerintem ilyen 2 hétig mi is mozdultunk, úgy voltunk valahogy, oké, valószínűleg életünk legnagyobb hibája volt az, hogy aznap este kimozdultunk. Ami a kezdeti reakciókat illeti, hát nagyon félelmetes volt, mert illetve annyiban izgalmas volt, hogy a cenzúra föllazult. Tehát a Weibo-t, illetve egy csomó ilyen WeChat-es közösségi médiás üzenetet és videót láttunk, amiket általában nem látunk a kínai interneten. Ugyanakkor ezek megdöbbentő videókkal és kétségbeesett üzenetekkel voltak teli. Láttunk videókat olyan wuhani lakásokról, ahol konkrétan elbarikádozzák, beheggesztik az ajtókat, vagy egyszerűen falemezeket tesznek föl, és azt mondják az ott élőknek, hogy majd hozunk neked ételt minden nap, illetve ne legyen lakástűz, ne legyen szénmonoxid mérgezés, majd jövünk. Nem tudom, ez annyira félelmetes volt, szerintem egy hónapon keresztül, szerintem így nagyjából február végéig rettegtünk, hogyha mi elkapjuk, akkor mi, hogyha minket is bebarikádoznak. Egy 27 emeletes lakótömbben élünk, az 5. emeleten, tehát ha az ajtón nem tudunk kimenekülni probléma esetén, az eléggé problematikus lenne.
Tehát akkor jól értem, hogy olyan lakásokat, házakat deszkáztak be, ahol még nem annyira súlyos esetek voltak, hogy kórházba kelljen vinni, hanem mondjuk egyszerűen csak felmerült a gyanú, és erre az volt a megoldás, hogy jó, akkor ti most sehova nem mentek, aztán bízatok abból, hogy valaki majd eltart titeket. Ez egészen abszurdnak tűnik. Vagy Kínában ez egy bevett gyakorlat?
Nem hinném, hogy bevett gyakorlat, és szerintem ezért is jelent meg rengeteg kritikus üzenet az első egy hónapban a kínai közösségi médián, mert egyszerűen még a helyi lakosokat is fölháborította, hogy a saját kormányuk így kezeli őket. Arról nem tudok, hogy mennyire állt fenn a koronavírus fertőzés gyanúja ezeknél az embereknél, de vannak videók, amik azt mondják, hogy mi vagyunk az első épületben, a 6. épületnél most zárják be az ajtókat, pár órán belül mi is be leszünk zárva. Tehát a felvételen igaz rövid, nem hallani köhögést, vagy bármilyen tünetet, tehát fogalmam sincs, hogy miért lettek pontosan bezárva ezek az emberek. Igazából még hogyha fertőzöttek is, és megkérték őket a kórházban az orvosok, hogy nem tudunk ellátni, nincs súlyos tüneted, menj haza, barikádozd el magad, akkor sem hinném, hogy a hatóságoknak megvan a felhatalmazásuk arra, hogy ellehetetlenítsék a mozgásodat. Nyilván ha valaki fertőzött, akkor 2 hétig nem szabad elhagyni a lakását, de az, hogy az önfegyelem helyett a választás lehetőségét elveszik tőled, az egészen felháborító.
Igen, az egészen sötét időket hoz az emlékezetünkbe vissza, illetve nem tudom, hogy valaki valami ilyesmit átélte. Azt gondolom, hogy azért több 10 millió embert azért nem lehet bedeszkázni. Milyen más intézkedések voltak, amivel próbálták nyomon követni a vírus terjedését, vagy volt? Olvastunk olyan dolgokról, hogy itt arcfelismerő rendszerekkel követték az embereket, hogy biztosak legyenek abból, hogy csak azért mennek ki, hogy bevásároljanak, vagy a legszükségesebbeket intézik. Milyen ilyen dolgokat, hogy kell elképzelnünk, hogyan próbálta meg a kínai kormány nyomon követni a mozgást?
Szerintem alapból, hogyha valakinek van egy telefonja, és erre fel vannak már automatikusan gyárilag fel vannak rátelepítve a legnépszerűbb applikációk, amit egyébként előszeretettel használnak az emberek. Ez most olyan, hogy Magyarországon a legtöbb fiatalnak, de akár középkorúnak és idősebbnek is, ha van telefonja, biztos van rajta a közösségi média, amit előszeretettel használ, ugyanakkor, hogyha ezt az applikációt a kormány arra tudja használni, hogy nyomon kövesse az embereket, akkor ez a nyomon követés már sokkal egyszerűbb. Az arcfelismerés az teljesen hétköznapi, minden nap, amikor az egyetemre mentem, alapból az egyetemre csak arcfelismerést követően lehet belépni. Tehát már teljesen megszoktam, hogy a kérdezésem nélkül mindenhol fényképet készítenek rólam, hogy később arcfelismeréshez használhassák ezt. Ami a nyomon követést illeti, azt tudom, hogy például a külföldieknél ez annyival még egyszerűbb, hogy például külföldiként, ha elhagyod a várost, akkor erről azonnal készítenek egy adatbázist, ezt rögzítik, illetve csak bizonyos hotelekben lehet megszállni, tehát és ezektől a hotelektől be tudják kérni az adatokat, hogy kik, mikor, milyen hotelben tartózkodtak. Valószínűleg a kínai állampolgárok is hasonló megfigyelésben részesülnek.
Én ezt elég elképesztő elképzelni, és főleg annak az árnyékában, hogy most például az Európai Parlamentben elképesztő adatvételmi viták folynak. Teljesen máshogy áll az európai gondolkodásmód az adatvédelemhez, mint Kína, de hát ezen azt gondolom, hogy ennyi idő után már nem kell meglepődnünk. Amikor a hírekben elkezdett terjedni, hogy Kínában hatalmas baj van, arra nagyon-nagyon furán, nem is, hogy furán, hanem számomra ijesztően reagáltak Európába. Például bármilyen ázsiai turistát elkezdték kerülni, voltak sokkal rasszistább megnyilvánulások is. Gondolom én, hogy Kínában európaiként azért ugyanannyira feltűnő jelenségek vagytok. Értetiteket bármilyen atrocitás amiatt, hogy nem kínaiak vagytok?
Igazából március közepéig semmilyen atrocitás nem ért minket, illetve mi is szomorúan követtük nyomon az elmúlt hónapok híreit, ahogy nemzetközileg terjedt a hír a vírusról, hogyan válnak idegenellenessé az ázsiaiakkal szemben az európai közösségek, köztük Magyarországon is, ami elkeserítő, mert például ma a Magyarországon élő kínai közösség például több 10 millió forintot gyűjtött a magyarok segítségére. Viszont úgymond a kocka megfordult, a kínai propaganda kimondottan támogatja az idegenellenes, a külföldi ellenes narratívát, sőt, megpróbálják olyan irányba terelni a hivatalos kommunikációt, hogy egy esetlegesen előkerülő második hullámért már a külföldieket hibáztassák. Ennek a csúcspontja volt az, hogy március 28-án éjféltől minden külföldinek a beutazást azt megtiltották határozatlan időre, ami például az én szaktársaimnak a visszatérését igencsak megnehezíti. De igazából az elmúlt 10 évben olyan hazafias nevelés folyik, ismerős lehet ez a kifejezés, olyan hazafias nevelés folyik Kínában, ahol például a külföldi tankönyveket betiltották. Tehát van egy ilyen nagyon nemzeti, nagyon kínai oktatás, aminek ahol az anyagnak a része lehet az is, hogy például egy találmány, amiről tudjuk, hogy európai, akár magyar, vagy amerikai tudós találta föl, ők azt állítják hivatalos tananyagban, hogy 10-20, akár 100-200 évvel korábban Kínában ezt már feltalálták, és a nyugati civilizáció az közel sincs olyan fejlett, mint a kínai, és hasonlók. Igazából nagyon próbálnak rájátszani és megerősíteni ezt a nemzeti büszkeséget és nacionalizmus, pedig nem lenne rá szükség, hiszen az egész világ elismeri Kína erőfeszítéseit. Sokan vagyunk, akik például azért jöttünk Kínába, mert le vagyunk nyűgözve a történelem, az irodalom, illetve csak egyszerűen a gazdasági fejlettségük miatt. Most mégis úgy néz ki, hogy hogy a nemzeti büszkeség az ma már ilyen nyílt xenofóbiába, hubrisztikus büszkeségbe csapált, illetve előkerült az a narratíva, hogy a megaláztatás évszázadát, ami a 19. század közepétől a 20. század közepéig tartott, az most úgymond visszavágnak ezért, ami azt jelenti, hogy különösen rasszisták a japánokkal szemben, és különösen rasszisták a nyugati nagyhatalmakkal szemben, és nyilván, amikor végig sétálok az utcán, nem az lesz az első reakciójuk, hogy ó, ez egy magyar lány, inkább az lesz a reakció, hogy biztos angol, vagy amerikai, és Amerikával például most kimondottan sok problémájuk van. Gondolva a legutóbbi propaganda háborúra, Trump kínai vírusnak hívja a COVID-19-et, ezzel nyilvánvalóan fölkorbácsolta a helyi érzéseket.
Ha jól tudom, akkor erre most Kínának az a narratívája, hogy igazából az egész az amerikai hadseregből kiinduló összeesküvés elmélet ellenük, vagy valami hasonlót magyaráznak. Igen. Így van?
Így van. Elvileg a Twitteren láttam, hogy a kínai külügyminisztériumnak a szóvivői előszeretettel támogatják ezt a narratívát, mivel Wuhanban októberben volt egy úgynevezett kínai vagy nemzetközi katonai játékok, ahol az amerikai hadsereg is részt vett, ez olyan, mint az olimpia, csak katonáknak. A részleteket nem tudok, ugyanakkor, mivel pont októberben esett meg az esemény, és egyes kutatások szerint már november végén, december elején megjelent a vírus, így igazából egészen hiteles az, hogy főleg a kínaiaknak, akik nem olvashatnak, nincs hozzáférésük a nyugati médiához. Neki ők például szerintem full bevették, hogy ez az USA-nak a revans, ez az ő vírusuk.
Ez a propaganda terjedés, én olvastam egy csomó mindent arról, hogy hogyan próbálták befolyásolni fake news-zal a különböző közösségi média felületeket, de ilyeneket olvastam, hogy meghekeltek több tízezer random Twitter fiókot például. Ezekről mennyire tud a kínai közvélemény, vagy hogyan képzeljük el, mondtad, hogy nyugati média semmilyen szinten nem jut be az országba, de mégis például te is olvasod ezeket, tehát hogy valamennyire azért az hozzáférhető külső információ is, ami nem a kínai kormánytól jön. Bármilyen szinten ezek az információk tudtak terjedni, vagy jobban terjedni, mint a kormány információ, vagy az átlag kínai számára tényleg úgy képzeljük el, mint hogyha hermetikusan az információ le lenne zárva Kínában.
Igazából az a módszer, amit én is használok arra, hogy hozzáférjek a nyugati tartalmakhoz, az a legnagyobb egyetemeken, tehát a VPN-ek, a legnagyobb egyetemeken a diákoknak, a kínai diákoknak is elérhető. Tehát ők például, neki például van lehetőségük arra, hogy hozzáférjenek a külföldi sajtóhoz, illetve sokkal kritikusabb tudást szerezzenek az éppen aktuális eseményekre. Ugyanakkor, ahogy már említettem, van ez a hazafias nevelés, tehát még azok is, akik olvashatják a külföldi lapokat, egyszerűen annyira beléjük van ültetve, hogy a kínai párt kiemeli őket a szegénységből. Lehet, hogy hibáztak, de például a whistleblower orvos az most már hivatalosan hős lett, és a kínai propaganda az annyira erősen tolja a narratívát afelé, hogy ők a hősök, és próbálja mindenkivel elfelejtetni, hogy igazából, hogyha nem 5 hetet várnak, hanem csak 2 hetet, hogy kezeljék a vírushelyzetet, akkor valószínűleg sokkal kevesebb ember esett volna áldozatul a vírusnak.
Kezd visszatérni a régi élet, ez így van, vissza tud egyáltalán térni, vagy hogyan képzeljük el most, hogy a számok azt mutatják, hogy egyre kevesebb a regisztrált eset, és úgy tűnik, hogy legalábbis az első hullámát a vírusnak kezdik kiheverni Kína. Mit éreztek egyrészt a mindennapokban, tehát hogy változott-e a ti mindennapjaitok, akár a munkaterén, akár a családterén, illetve mire lehet számítani, hogy mi lesz a közeljövőben?
Amikor a kínai kommunista párt azt mondja, hogy legyőzték a vírust, akkor én úgy vagyok, hogy ezt akkor fogom elhinni, amikor a párt úgy dönt, hogy megtartja a márciusban elhalasztott Lian Kui-t, ami egy úgynevezett dupla ülés, a Nemzeti Népi Gyűlés és a Kínai Népi Konzultációs Konferencia 13. Nemzeti Bizottságának ülése. Mivel ez a leg... Igen, wow. Szeretik a hosszú politikai megnevezéseket. Az év ez a év legkiemeltebb politikai eseménye, és ezt elhalasztották. Március 5-én lett volna esedékes, és most még mindig nem tudjuk, hogy mikor fog megtörténni. Úgy akkor, hogyha a 2000 kommunista vezető hajlandó Pekingben összeülni és megtartani a gyűlést maszk nélkül élőben, akkor mondhatjuk azt, hogy Kínában vége a vírusnak, hogyha már a párt is nyíltan ezt kommunikálja. Nyilván voltak felvételek március 11-e környékén, nem vagyok benne biztos, hogy a dátum pontos, de nagyjából 2 hete, hogy a kínai elnök Wuhanba látogatott, ugyanakkor a felvételeken is látható, hogy ő személyesen nem találkozott az orvosokkal, csupán egy nagy képernyőn keresztül üdvözölte őket. Tehát ez sem feltétlenül azt az üzenetet küldi az emberek felé, hogy személyesen találkozok az orvosokkal, mert már tudom, hogy, hogy legyőztük a betegséget, hivatalos statisztika szerint nincs új eset 1-2 hete, akkor miért kell félni az orvosoktól? Miért nem lehet velük kezet fogni és személyesen megköszönni a munkájukat?
Hát igen, ebbe én sem nagyon bíznék a helyetekben. De akkor egyelőre azt kommunikálja a kormány, hogy lezár, hogy a vészhelyzetnek vége, de közben igazi változás minden napokban még nem történt?
Történt változás. Egyrésztről úgymond kicsit lazultak az ellenőrzések, például amikor hazatérünk vásárlásból, akkor már a hőmérséklet ellenőrzés az abból áll, hogy megméri a biztonsági őr a hőmérsékletünket, és a kis eszköz azt írja ki, hogy low, alacsony az elemnek a szintje, vagy azt írja ki, hogy 33 fokos testhőmérsékleten van, szerintem már 33 fokos testhőmérsékleten van, és bár hipotermikus állapothoz képest jól tartom magam, senkit nem zavar. Szerintem úgy vannak valahogy, hát nem 39 fok, a 33 is tök jó. Ugyanakkor, ha a kínai statisztikusok is hasonló a módon bánnak a számokkal, akkor ijesztő, hogy állhat a halottak száma, illetve a fertőzöttek száma. Egyébként azt olvastam, hogy a halottak számát ugyanúgy számolják Magyarországon is. Tehát, hogyha valakinek van valamilyen krónikus betegsége, vagy meglévő állapota, ami amúgy is halálhoz vezetett volna, akkor például a vírusfertőzés nem fog belekerülni a jelentésbe. És ugyanez történik Kínában is. Tehát amikor megérkeztek az első hírek a wuhani temetésekről, hogy 3200-3300 halottra 10 000 urnát rendeltek, akkor mindenki felhúzta a szemöldökét, hogy minek 10 000 urna? Itt azért hozzá kell tenni, hogy valószínűleg az elmúlt hónapokban nagyon sokan meghaltak, amiatt, mert nem kaptak megfelelő orvosi ellátást, pont azért, mert az orvosok le voltak terhelve a vírus elleni harccal. Amit még hozzátennék ahhoz, hogy hogyan néz ki manapság az élet itt Kínában, tényleg így kicsit föllazult, kicsit több üzlet van nyitva, igaz rövidítve, illetve az első edzőtermek is kinyíltak, mondjuk annyi megkötés van, hogy kb. Használhatatlanná téve a működésüket. Emellett pedig a kínaiak idegen ellenesség az most tényleg így felvirágzott. Mi például mentünk volna orvoshoz, mondjuk ez pont a mocskához lett volna, állatorvoshoz tartottunk. Úgy kell elképzelni, hogyha a Blahán felszállnál, és valamelyik hetes busz jó lesz arra, hogy majd eljuss a Ferenciek terére. Úgy voltam vele, hogy na, van 3 busz, ami jó lesz. Jött is az első, felszálltunk volna, de a kalauz néni mondta nekünk, hogy ez nem jó megálló, ott nem áll meg a busz, ahova mi szeretnénk menni. Tök jó fej volt, annyira örültem, hogy kimentett minket, mert gondoltam, hogy valószínűleg megváltoztatták az útvonalat, illetve a menetrendet. Tehát először örültem. Aztán felszálltuk volna a második buszra is, onnan is leszállítottak minket. Itt már kezdett gyanús lenni a dolog, hogy miért nem jó egy busz sem a háromból. Végül a harmadikra fel tudtunk szállni szerencsére, és amikor leszálltunk, akkor láttuk, hogy a másik két busz ugyanott megáll. Tehát valószínűleg a probléma az az volt, hogy külföldiek vagyunk.
Egyszer se fordult meg a fejedbe, most ezt a történetet hallgatva jutott az eszembe, és bocsánat, lehet, hogy nagyon drasztikus kérdés, de egyszer se fordult meg a fejedbe, hogy hazagyere, vagy nem érezted úgy, hogy Kína most már az otthonod, ha jól értem, családostul vagy kint, de nem jutott eszedbe, főleg a legnagyobb válság közepén, hogy mennyivel jobb lett volna, vagy jobb lenne, hogyha otthon lehetnél?
Igazából pont két nappal azután, hogy bejelentették Magyarországon, hogy már Kínából nem lehet hazamenni, csak magyar állampolgároknak, akkor gondolkoztunk el a férjemmel, hogy haza kéne menni Magyarországra. Mert ennek az oka az volt, hogy az egyetemem nagyon sokáig húzta, hogy elkezdődjön az online oktatás, és úgy voltunk vele, hogy ha az egész fél évem online lesz megtartva, akkor semmi értelme nincs annak, hogy itt fizessük a lakbért, hogy az esetleges rasszizmussal szembesüljünk. Abban az esetben igazából a fél évem úgymond elveszett, és akkor egyszerűbb hazamenni. Ugyanakkor az egyetem mondta, hogy ne menjünk haza, úgyhogy végül nem tértünk haza. Az egyetem még mindig azt mondja, hogy valószínűleg majd elkezdődik az oktatás. Egy tanárunk mondta, hogy az egyik videó felvételében, hogy hát mivel úgy néz ki, hogy most már az egész fél évet online tartjuk, szeretném, hogyha mindenki regisztrálna erre az applikációra, és akkor felhúztam megint a szemöldökömet, hogy lehet, hogy ő tud már valamit. De mások meg azt mondják, hogy még a kínai elnök sem tudja, hogy mikor fognak nyitni az egyetemek, tehát hogyan tudhatná bárki más, tehát türelmesen várni kell, addig is fizetjük a lakbért, és reméljük, hogy nem hiába. Illetve én otthon, Magyarországon a nagymamámmal élek, és ő 83 éves, tehát pont a veszélyeztetett korosztályba tartozik, ezért nekünk igazából nincs egy olyan hely, ahova haza tudnánk biztonságosan térni.
Ki félt most kit jobban? A nagymamát, téged, mert hogy mégiscsak a vírus epicentrumához közel élsz, vagy te őt, mert hogy Magyarország meg most került hasonló állapotba, most vagyunk ott, hogy tetőzik majd valamikor a következő hetekben a vírus, és hát 80 év fölött kifejezetten ki van ennek téve. Szoktatok gyakran beszélni, vagy kifélt kit jobban? Ez tudom, egy nehéz kérdés, gondolom mindenki oda-vissza mindenkit. De mit gondoltok, ki van most nagyobb biztonságban?
Szerintem összességében véve mi nagyobb biztonságban vagyunk most itt Kínában, még úgy is, hogy nem hiszük el a számokat, tehát nem vagyunk benne biztosak, hogy ma például Pekingben csak 3 új eset volt, egyébként március 16-án kinyitottak egy teljesen új kórházat, ami korábban SARS eseteket kezelt. Mi szükség van egy új kórházra március 16-án, amikor van másik 80 úgynevezett LASZ klinika Pekingben. Tehát a kormány narratívája elég ellentmondó, tehát mi bizalmatlanok vagyunk a kormány kommunikációval szemben. A nagymamám miatt jobban aggódok, ő sokkal veszélyeztetettebb korosztály, illetve ő ez a tipikus vidéki nagymam, aki szeret a kertben lenni, szeret elmenni vásárolni, most otthonban, szerencsére nem egyedül, mert a keresztapukám segít neki, tehát a magány miatt legalább nem kell aggódni. Ugyanakkor az, hogy egész nap tévét néz, és bizonyos csatornákról informálódik, emiatt aggódok, mert félek, hogy nem kapja meg a legfontosabb információkat. Neki például nincs számítógépes hozzáférése, ő nem tudja a Facebookon keresztül a miniszterelnök beszédét meghallgatni. Tehát ez aggodalomra ad okot, illetve jelenleg mandulagyulladása van, amit kezelni kellene, de ez valószínűleg hetekig el fog húzódni.
Ezt már most tudja, hogy tehát már most nem látják el a magyar kórházakban. Tehát már most beállt az, hogy semmilyen más esetet nem kezelnek nálunk sem.
A vidéki kisorvosi rendelőben még fogadták, ott felírtak neki gyógyszert, pont mielőtt elrendelték a karantént, egy nappal be tudott menni a Jászberényi Kórházba, ahol további vizsgálatokat végeztek, de mikor telefonáltak az eredmény miatt, akkor megmondták neki, hogy akkor majd innen folytatjuk, ha vége a vírusnak, ami hát az itteni tapasztalatok szerint legalább 2-3 hónap lesz, hanem húzódik el még tovább. Ami egy idős ember számára eléggé veszélyes, nem feltétlenül tudnak 2-3 hónapot várni. Ahogy láthattuk a wuhani halálozási statisztikát és az urnák számát összehasonlítva, ott is egyértelmű, hogy nagyon sok volt az úgynevezett ilyen járulékos veszteség, akik azért haltak meg, mert egyszerűen nem tudták megkapni a szükséges kezelést.
Igen, sajnos ugyanezek a híreket halljuk Olaszországból, Spanyolországból, Franciaországból, hogy annyira kevés a kapacitása az egészségügynek, helyi egészségügynek, hogy bizonyos életkor fölött már el sem látnak embereket. Alapvetően amúgy mit gondolsz a kínai egészségügyről? Tehát egyértelműen egy ilyen gyors lefolyású, vagy hogy mondjam, gyorsan fertőző vírusra nem tud semmilyen egészségügy felkészülni, de hogyha most egy ilyen nagyon buta összehasonlítást mondanánk, hol félsz kevésbé, hogyha mondjuk koronavírusra bekevéni téged a kórházba, Kínába vagy Magyarországon?
Kínában jobban félnék, főleg, hogyha állami intézménybe kerülök. Nem azért, mert a kínai állami intézmények színvonala olyan alacsony lenne, egyszerűen csak azért, mert amikor legutóbb kínai kórházban jártam, akkor sírtam és halálfélelmem volt. Ez valamikor december környékén volt. Egyszerű esés volt, a lábam megsérült, és elfertőződött a seb, elég durván elfertőződött, tehát ki kellett tisztítani, illetve antibiotikumos kezelésre is szükség volt, és az első kórház, ahol elláttak, egy kínai közkórház volt, ott az sürgősségén elláttak, és mondták, hogy másnap jöjjek vissza. Másnap visszatértem, mert a sebészetre kellett mennem, beálltunk a regisztrációs sorba, és ahogy próbáltunk regisztrálni, a nő a pult másik oldalán nem beszélt angolul, megpróbáltuk kínaiul. Ő elutasította azt, hogy velünk kínaiul beszéljen. Először arra gondoltam, hogy valószínűleg nem érti az akcentusomat, én középfokon beszélem a nyelvet, és nem feltétlenül tökéletesen, vagy nagyon jól, tehát ez egy érthető szituáció, de még amikor egy fordítóprogram segítségével próbáltam volna vele kommunikálni, akkor is elutasította, hogy segítsen nekünk, akkor egy orvos segítségét kértük, aki a földszinten volt, ugyanúgy a regisztrációs területen, ő biztosított minket arról, hogy igen, minket mindenképpen regisztrálnak, álljunk be újra a sorba, ugyanahhoz a nőhöz kerültünk, aki korábban utasított minket, és a nő konkrétan kiment a kis boxból, ahol a feladatát kellett volna ellátnia, és elbújt a fal mögött, és fél percenként kikacsintott, hogy még ott vagyunk-e, és addig nem volt hajlandó visszatérni az ülőhelyére, amíg mi nem hagytuk el a kórházat. Úgyhogy akkor átmentük egy másik magánkórházba, ahol egy jelentősebb összegért, de ellátták a sebemet. Tehát ezt követően úgy voltunk vele, hogy ennek nem akarjuk még egyszer kitenni magunkat. Nem vagyok biztos benne, hogy csak a nyelvi akadály volt probléma, mert fogalmam sincs. Ez nagyon rosszul esett, tehát úgy, hogyha most koronavírusos lennék, akkor nagyon félnék. Valószínűleg Magyarországon inkább kezeltetném magamat, mint itt. Még úgy is, hogy itt valószínűleg jobbak az erőforrások. Egyszerűen csak a kommunikációs különbség és a most már tényleg nyílt rasszizmus miatt.
A vírus előtt is találkoztál ezzel? Vagy alapvetően a vírus előtti életedben Kínában azért úgy érezted, hogy teljesen rendben van külföldi diákként, és úgy tekintenek rád, mint egy egzotikumra, hogy de jó, hogy itt vagy köztünk, vagy azért korábban is voltak hasonló tapasztalataid, vagy ezt most kifejezetten a járvány hozta a felszínre?
Exotikumnak szerintem valamikor 2010 környékén számított egy külföldi Kínában, ahogy elkezdték a nemzeti büszkeségüket fölépíteni, úgy egyre inkább terjedt az, hogy most már nem bámuljuk meg a külföldieket, most már nem bánunk velük különlegesebben, most már nem kapnak sokkal magasabb fizetést, azért így is vannak különbséget, még mindig megéri külföldiként Kínába jönni, még mindig jobb kollégiumi elhelyezés jár a külföldi diákoknak, mint például a kínai diákoknak, például ugyanabban a szobában, ahol én egyedül voltam, abban a szobában, egy kínai kollégiumban 8 diák van összezsúfolva, és kb. Csak fölállni és leülni lehet. Tehát érthető a frusztráltságuk, amikor a kínaiak életkörülményét, illetve az itt élő külföldiek életkörülményét összehasonlítjuk, de ez igazából nem a külföldiek hibája, ezt a kormányokon kellene számon kérniük. Igazából korábban én mindig jól éreztem magam Kínában, legelőször 2014-ben voltam itt, utána 2015-ben, de így évről évre látom, hogy most már tényleg annyira annyira elindul egy antidemokratikus irányba az ország, hogy egyre nehezebb külföldiként itt élni. Ha a tanulmányaim...
Igen, pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy és hosszú távon tervezel ott maradni, vagy csak a tanulmányaid alatt?
Csak a tanulmányaim alatt. A férjemet nem nyűgözte le Kína, sajnos. Szerintemben szerepe van annak is, hogy több negatív tapasztalatunk volt most, mint például korábbi kínai tapasztalataim során, illetve nincs lehetőségünk arra, hogy utazzunk, és Kína egyik legjobb adottság az, hogy az ország az hatalmas, gyönyörű nemzeti parkjaik vannak, és általában véve a nyelvi akadály az ismét előkerül, az, hogy a férjem nem beszél kínaiul, én csak ilyen gyengébb középfokon, ez így kicsit megnehezíti az itt élést, és egyáltalán az, hogy tudom, hogy az elkövetkező hónapokban, hanem években még autoritárianusabb lesz az ország, illetve a xenofóbia is nőni fog. Kína még agresszívabb lesz. Ezt például láthatjuk most a koronavírus alatt is, hogy először egy hullám volt, ami az egészségügyben okozott károkat, utána jött a gazdasági, illetve a szociális károk hulláma, és most van az, hogy már a politikai is egyre inkább érződik, például csak a napokban Kína tajvani vizeken parádézott, illetve a Spratly-szigetek környékén is járőröztek, tehát ezeken a vitatott területeken egyre inkább megnő az erőfitoktatás, illetve alapból az, hogy a testvérem, ő Tajvanon él, és neki tajvani a férje, és Kína bejelentette, hogy ez 2049-re Tajvan-Kína része lesz, ez így folyamatosan stresszeli őket, hogy mikor történik meg a tajvani sziget Kínához csatolása. Ma például a tajvani hadsereg közé tett egy közleményt, hogy ők készen állnak Kína támadására, mivel nem hiszem, hogy a következő napokban erre sor kerülne, vagy akár a következő években, de egyáltalán ez a feszültség, ami megjelenik Kínában, illetve a nemzetközi porondon Kína részvételével, az igazából elég ijesztő. Arról nem is beszélve, hogy láthattuk, hogy hogyan kezelik a saját állampolgáraikat, bele sem lehet gondolni, hogy például az Ujgur régióban, vagy akár Tibetben mi történik most.
Igen, hát ezekről még órákig tudnánk beszélni, mert soha nem lehet eléggé elemezni, mi történik Kínában és a különböző tartományokban. Nagyon sokszor Európában, amikor emberi jogi jogsértésekről beszélünk, akkor akkor fel se tudjuk mérni, hogy Kína különböző területein, mint ahogy mondta, Tibet és Ujgur környékén mi minden történik, és nyilván egy ilyen totalitárius államban, hogyha beüt a járvány, az, annak vannak előnyei és hátrányai is, rengeteg pozitív példát hoznak, hogy pont emiatt tudott a karantén meg a kormányzati intézkedések sokkal hatékonyabban működni, másrésztről meg, ahogy mesélted, azért nem lehet megbízni semmilyen hírben, nem lehet tudni pontosan, hogy mi történik, és állandó kiszolgáltatottságban élik az emberek az életüket. Hát én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ma, és kívánom, hogy egészségben teljenek a további hetek, hónapok, illetve hogy be tud fejezni ott a tanulmányaidat, és akkor várunk haza, illetve remélem, hogy tudunk majd még addig is beszélni.
Rendben, köszönöm szépen, sziasztok!
Szia! Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai adásban is, azt gondolom, hogy ez egyik legizgalmasabb rész után vagyunk, és rengeteg tovább gondolni valunk van még ezzel kapcsolatban is, illetve tanulni valunk, hogy mi történik, és mi fog történni Kínába. Ha érdekel titeket a továbbiakban is, akkor iratkozzatok fel erre a podcastre, hogy azonnal értesülhessetek a következő adásokról, és remélem, hogy a következő epizódban is velem tartotok, ahol Svédországba fogunk ellátogatni. Ez megint csak egy nagyon izgalmas rész lesz, ugyanis Svédország a többi európai országhoz képest teljesen más megoldásokkal operál most a járványban. Addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!